Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban pedig vendégünk Gyurica Katarina, újságíró, író. Katarina első két regénye, a Szökés Egyiptomba, illetve a Szlovákul szeretni, Afrikában játszódnak. Harmadik regényében, a Rendes lányok csendben sírnakban, a Dunaszerdahelyi maffia női áldozatainak történetét meséli el. Negyedik könyve, a Városi rókák, pedig a szexmunkáról szól. Katarina jelenleg Brüsszelben él, most onnan beszélgetett velünk. Szóval Katarina, nagyon szépen köszönjük, hogy most így beszélgetsz velünk, és itt vagy a Vénusz projektben. Első kérdésként, újságíróként és szerzőként is női sorsokkal foglalkozol elsősorban. Mi az, ami miatt ezek a történetek érdekelnek? Mi az, ami miatt ezt érzed küldetésednek? Mert ezt a szót használtad egyszer, hogy ezeket a történeteket meséld el?
Ez ilyen nagy bonyolult válasz is lehetne, vagy ilyen teljesen egyszerű, tőmondatos, hogy de hát ez vagyok én. Ugye messziről indulok, akkor biztosan nagy hatással volt, és van az, hogy a történelmet férfiak szemszögéből látjuk, hogyha történelmet tanulunk, vagy nagy történelmi témájú regényeket olvasunk, akkor ott azt látjuk, hogy férfiak mit csináltak férfiakkal, és az hogy lett dokumentálva. Miközben én nagyon sok időt töltöttem a nagymamámnál, és ott teljesen más háborús történeteket hallottam, mint amit mondjuk az iskolában tanultunk. Amikor elkezdtem úgy, nagyon sokat olvastam mindig, általános iskolában, gimiben is, és akkor gimiben jött az, hogy valami kortárs, hogy valami olyan mai, valami nem a múlt századoknak a történeteit olvassam, hanem az, hogy éppen mi történik, hogy minden kikapcsolódáskép is, és akkor elkezdtem keresni ilyen jellegű könyveket, és az még azért kicsit régebben volt, úgyhogy akkori kortárs irodalom, magyar is, és szlovák is, és mondjuk a világban is, az azért nagyon durva olyan szempontból, hogy ugye férfi szerzők műveiről beszélünk, hogy beszélnek nőkről. A Városi rókáknál is ez egy ilyen kiinduló pont volt, hogy mondjuk a prostitúció, hogy prostituálthoz menni, vagy prostituáltat használni, mondjuk a férfi irodalomban mindig úgy jelenik meg, hogy hát a főhős kicsit így elveszti az útját, nem tudja hova, és akkor elmegy kurvázni, mert hogy az olyan buli. És akkor már hát az kikapcsolás, és neki most erre szüksége van, és akkor ezek a kurvák őt nagyon szeretik, mert ő teljesen más, és sokkal jobb, és ugye mindent tud. És miközben ezek az írók, ezek a nagy férfi írók, mindenféle ilyen emberjogi szervezetnek a tagjai felszólalnak így a mély szegénység kapcsán, a demokrácia kapcsán, ilyen nagy emberjogi, ilyen nagy pátoszos mondatokat tudnak kreálni, miközben az írásaikban, mondjuk ez, hogy prostituálthoz menni, ez így fel sem merül, hogy a másik oldalt megmutassuk, hogy a nő mit él át, vagy szeretné ez a prostituált, hogy hozzá menjen ez a nagy tehetséges, csodálatos író, vagy az ő éppen főszereplője. Szóval, hogy voltak ilyen hiányérzeteim, és akkor ha már írok, és ha már író vagyok, vagy újságíró, ugye először úgy kezdtem, akkor abszolút ezeket a témákat kerestem, hogy beszéljünk a másik oldalról, és hát ugye ez ilyen abszolút újságírói alap, hogy az első szemináriumon elmondják, hogy minden oldalt meg kell szólaltatni. És valahogy ez így elcsúszott de így mondjuk évezredekig.
Ha már újságírói mechanizmusok, meg újságírói feladatok, akkor nem tudom, hogy ez egyébként mennyire lehet érdekes azoknak, akik nem szakmabeliek. Ez felmerült bennem, amikor a kérdéseket írtuk, hogy hogyan készül egy könyv, és itt most konkrétan a te esetedben a Rendes lányok csendben sírnakra gondolok. Hogyan készült ez a könyv? Hogyan állítottad össze?
Én Somorján nőttem fel, ez egy kisváros Csalló közben, Dunaszerdehelytől 20 kilométerre, és mi nagyon gyakran jártunk az unokatestvéreimhez Dunaszerdehelyre, meg a nagymamámmal, meg a temetőben, meg ilyen a kisvárosok között ilyen aktív élet zajlott, és egy kicsit én fiatalabb vagyok, mint a regényemben szereplő nők. És én igazából úgy nőttem föl, hogy mafiózók vannak, hogy a mafia van, létezik, és az ő történeteiket nagyon gyakran hallottam. Úgyhogy az, hogy mi történik, hogy valakit meggyilkoltak, vagy kiraboltak, vagy mit csináltak a kisvállalkozókkal, vagy felrobbantottak egy autót, vagy valaki eltűnt, hogy ezek a történetek, ezek így abszolút ott voltak így a családi összejöveteleken. Én kifejezetten emlékszem arra, amikor első áldozó voltam, és akkor a szüleim rendeztek egy ilyen nagy ebédet, és ott volt mindenki a családból, hogy egy idő után nem volt olyan családi buli, ahol ne beszéltünk volna róluk. És szó esett nőkről is, de százalékosan elhanyagolható számban, és mindig ilyen lekezelően, hogy ugye azt tudjuk, hogy a mafiózóknak voltak gyönyörű barátnőjeik, de hát ezek a lányok, és igazából Dunaszerdahelyen a lányoknak a nagy része, ugye mind mafiózó barátnő akart lenni, és én kifejezetten emlékszek ilyen mondatokra, hogy ezek így elhangzottak. Nekem nagyon jót tett az, hogy mondjuk elköltöztem Budapestre, úgy értem, hogy jót tett, hogy olyan szempontból, hogy ez a írói távolságtartás, hogy nem voltam ennek az egésznek a közösségnek, meg a családnak, meg az egész régiónak a része, hogy kiléptem ebből, elmentem egy másik országban, 2,5 óra autót az M1-esen, és amikor hazamentem, akkor szembesültem ilyen dolgokkal, hogy Atya Isten, ez ilyen... Ugye az én identitásom része ez, hogy hol nőttem föl, hogy miben nőttem föl, és nekem vannak ilyen konkrét emlékeim, hogy mondjuk a férjemmel megyünk haza, és akkor autóval vezetünk, és ott ülünk, és valami le van zárva, és akkor ott van egy ilyen sárga szalag, vagy nem sárga szalag, nem is tudom milyen színű szalag, de ki van ráírva, hogy polícia, vagyis hogy rendőrség, és akkor ilyen teljesen természetesen mondom a férjemnek, aki budapesti, és teljesen kívül esik ebből a kultúrkörből, hogy de hát biztos, hogy mafiának valamelyik áldozatát keresik, vagy valamelyik mafiózó itt van így eltemetve, és akkor nézett rá, mit döbbenten, hogy de ez így, hogy ez így, mint hogy mindennapos, hogy ezt tudjuk, hogy ez ott van, hogy ez az élet része, hogy feltárások zajlanak nagyon soká, ilyen hosszú évek, most már évtizedeken át, meg a regényem végén az utolszavában említek egy ilyen konkrét esetet, amikor Somorján voltam a szülővárosomban, és akkor elmentem kozmetikushoz. És szándékosan hagytam benne, hogy kozmetikusnál voltam. Szerintem ez ilyen a kozmetikus és a fodrásztalon, ez ilyen abszolút elhanyagolt női tér, és nem jelenik meg sehol, és mindenki inkább, még a szerkesztő is mondta, hogy írek valami konferenciát, vagy valami irodalmi estet, hogy a sok helye entelektúr.
Pedig nagyon fontos információs
igen, tér. Igen, azt mondom, hogy igen, hogy kicsit ilyen ez a sznopság miatt, hogy legyen ilyen intellektuálisabb feeling, menne, de, hogy, és én mikor tudósítóként dolgoztam az Indexnek is, meg a Kitekintőnek, és Magyarországra írtam a szlovákiai választásokról, én rendszerint elmentem a választások előtt, mondjuk kozmetikushoz, vagy fodrászhoz, de pont azért, mert egy olyan hely, ahol annyi ember van, jönnek-mennek, ugye nők, de hogy igazából megtudtam az exit poll pontos eredményeit. Mert ugye mindenki a választásokról beszélt, ez egyszerűen olyan kicsi térbe, annyi info, annyi ember, és ugye a fodrász, meg a kozmetikus, az mindent tud. Na mindegy, ezt így mindig mondom az olyan ismerőseimnek, akik ilyen politikai kampányokban dolgoznak, hogy azokat a tereket, azokat jó lenne így feltérképezni, meg feltenni így a fontos helyek listájára. Nem csak a férfi kocsma, hanem ezek a szalonok is. És akkor visszatérve, hogy elmentem a csomorjai szalomba, és akkor ott volt egy nő, aki nagyon cserfes volt, nagyon sokat beszélt, és akkor egész végig arról mesélt, hogy kitakarította a házat, mert hogy hétvégén nagy buli lesz náluk, valamilyen születésnapot, vagy valamilyen családi ünnepségre készül, és hogy mennyi mindennek készült, tortát is rendelt, és hogy jön a lánya, és jönnek az unokák is, és hogy milyen csodálatos lesz, és akkor a végére oda tette azt, hogy milyen kár, hogy ezt az ő fia nem érhette meg, milyen áldott jó gyerek volt. És akkor egy ilyen másodperc töredékére így lefagyott ott a teremben a levegő, és akkor én is kinyitottam a szememet, és akkor egymásra néztünk a kozmetikussal. Ugye ott a teremben mindenki tudta, hogy annak a nőnek a fia az egy vadállat volt. Az egy ilyen hírhett, nagyon rossz hírű, nagyon kegyetlen fickó. És ugye korán elvesztette őt az édesanyja. És ugye ezek a dolgok itt nincsenek helyretéve, vagy hogy erről nincsenek így... Íróként, meg újságíróként így nagyon megérintett ez az egész, meg nagyon értekelt az a része is, hogy nőként, anyaként, ugye van ez a klisé, hogy az, aki börtönbe kerül, hogy a tömeggyilkost is csak az anyukája látogatja a börtönbe, és viszi neki a bablevest. És én abszolút érzem, meg értem ezt az álláspontot is, és akkor a regényemben ezért választottam egy olyan nőt, akinek a gyerekéből mafiózó lesz. Egy olyan városban, ahol a fiúknak egy jó része közéjük akar tartozni, hiszen a státusz, azok jó autókkal jártak, azoknak szép barátnőeik voltak, azok jó helyeken ettek, ittak, nagyokat buliztak, hogy ez egy ilyen erős identitástudat is, hogy valakihez tartozni, valami nagyba benne lenni. Ők voltak a menők, ők voltak a vagányok, ők voltak a wow.
Pont ezt szoktam mondani anyukámnak, amikor dicsér, hogy anya, tömeggyilkosokra is ezt mondja az anyukájuk.
Igen, abszolút. Nekem volt egy ilyen ovis élményem, hogy a fiamnak volt valamilyen, nem tudom, anyáknapja, vagy valamilyen karácsonyi rendezvény az oviban, és akkor ott ültünk a kispadokon, és akkor néztük a gyerekeinket, és akkor néztem a fiam, és annyira csodálatos volt, olyan szépen énekelt, és olyan kihúzta magát, és tényleg olyan cuki volt, és akkor néztem, legszebb, nincs hiba, legszebb. Körülnéztem, és az összes szülő ugyanígy nézte a teljesen átlagos gyerekét. Nagyon helyes volt mindenki, de mindenki jó értelembe vett átlagos gyerek, és akkor tudod, ezek a Úristen, az én gyerekem. És ugyanez volt mondjuk a dunaszerdai történet kapcsán, hogy nagyon erősen bele akartam tenni egy ilyen szálat is, hogy mit él át egy anya, hogy ebből az én gyerekem a legszebb, ő szavala a legügyesebben az anyáknapi műsorban, ebből hogy lesz az, vagy hogy mikor és hogyan billenik át abba, hogy viszont megtalálod a fegyverét, viszont irreálisan sok pénze van, nem tudod, mit csinál, de tudod, mit csinál, hiszen mindenki arról beszél a városban, hogy mit csinálnak ezek a fiatal fiúk. Mikor hiszed el, mikor engeded ezt az információt közel magadhoz, hogy oké, az én fiam is benne van, most mit tehetek én, meddig hárítasz, meddig véded? Ugye ezek szerintem ilyen óriási kérdések.
És olyan kérdések, amikről nagyon-nagyon keveset beszélünk egyébként, mert hogy főleg mondjuk az anyáknak a szerepe nekem egy olyan téma, amit nem igazán hallottam vagy olvastam máshol ilyen kontextusban.
Igen, szerintem ezek, hát most már hála az ének, hogy most már jönnek olyan könyvek, olyan filmek, olyan sorozatok, olyan kulturális produktumok, amik az anyaságról szólnak, és nem ez a Petőfi Sándor-szerű, hogy mama ott van és vár valahol, és akkor ott a helye, és majd sírjál miattam, hanem hát ezért, igen, és az ilyen távolra mutat, hogy ezért kellenek a női szerzők, akik ezt valósághűen be tudják mutatni.
Nem, bocsánat, hogy pont azt gondolnám, hogy én mondjuk egy férfitól is elvárnám, egy férfi írótól is elvárnám, hogy ezt az anyai narratívát egy kicsit árnyaltabban tudja közvetíteni, mert hogyha bár ő nem is lett mondjuk anya, de egyrészt szülő attól még lehet, másrészt meg hát
lehet, hogy neki is van anyukája, akinek, aki által betekintést nyerhet jobban ezekbe a narratívákba. Szóval én azt amúgy nem is csak a női szerzőkre hárítanám ezt a tök fontos és nagy feladatot, hanem a férfi szerzőket is, nem tudom, ezúton megkérném rá, hogy tök jó lenne ezeket az anyai narratívákat egy kicsit kevésbé romanticizálva valami igazibbat, meg valódibbat is.
Teljesen, így a valóságtól elrugaszkodott a romantikus feeling, hogy akkor az anyukák mit éreznek a gyerekeik iránt. Meg mindig ugyanúgy, és mindig csak pontosan ezt a óriási nagy szeretetet, meg rajongást.
Igen.
Hát én még így ugye férfi szerzők, hogy is mondjam, én nagyon, nagyon sok olyan könyvet olvastam, amúgy nagyszerű regényeket, amiben a pocsékak, a női szereplők. Ami persze nem univerzális, és nem azt mondom, hogy minden férfi nagyon rossz női szereplőket ír, egyáltalán nem, csak azt mondom, hogy sokan vannak olyanok, akiknél ez így félre megy, de hát jó lenne, hogy ez is változna.
Mit gondolsz egyébként, a rendes lányok csendben sírnak írásakor neked előny volt az, hogy nő vagy? És hogy női szerző vagy?
Mikor megjelent a könyv, akkor Magyarországon nagyon erős volt az érdeklődés. Nagyon sok interjút készítettek velem, nagyon sok helyre hívtak, és ez a megközelítés, vagy ez az érdeklődés, ez így az exotikus hely, vagy a hűha, mi történt, ilyen véres dolgok 90-es években, amit mi is láttunk a tévében, ez a fajta érdeklődés volt. Kicsit úgy éreztem, mint ilyen mexikói dráma, vagy mexikói akciófilm, hogy úgy olvassák, és úgy beszélnek róla. És akkor megjelent, akkor utána, kb. Fél évvel egy szlovákiai magyar magazinban, hogy napilapban megjelent róla egy kritika, egy nagyon pici kritika, nagyon lehúzta, és akkor volt benne egy ilyen mondat, hogy semmi más nem történik, itt csak nők csacsognak. És ez így annyira erősen benne van a mai napig, és hát, hogy a nők beszélnek, hogy a nők elmondják, hogy ők mit látnak, mit éreznek, akkor a komoly irodalmárok körében ilyen jelzőt kap, hogy nők csacsognak. Nem, én egyáltalán nem érzem ezt pozitívumnak, vagy az, hogy különlegesnek, vagy...
És mondjuk olyan szempontból, hogy az interjú alanyok mit mondtak el neked, mert hogy tudom, hogy valódi nőkkel beszéltél a könyvkészítésekor, amiket lehet, hogy mert hogy szerintem pont ez az, hogy mondjuk egy olyan szempontból én néha előnynek érzem újságíróként a nőségemet, hogyha nőkkel beszélek, vannak olyan témák, amiket talán könnyebb velem megbeszélni, mert értem, mert én is fodrászhoz járok, mert meg tudom, vagy meg lehet teremteni jó esetben azt az atmoszférát.
Igen, most már értem, azt hiszem, először félreértettem a kérdésedet.
Nem, abszolút nem, mert hogy
kicsit te úgy éreztem, ez a kettősség érdekel. Kicsit úgy hogy irodalmi éredben, vagy így irodalmi fogadtatásban, vagy így szakmán belül, vagy így a olvasottságát tekintve, hogy most előny volt ez, hogy nő vagy férfi. Ez a része, hogy én nőként nőkről írtam a könyvet, szerintem nem is működött volna, hogyha mondjuk ugyanezt a témát szerette volna egy férfi feldolgozni. Azért ez egy konzervatívabb közeg, itt idősebb nőkről van szó, akik nem feltétlenül mondják magukra azt, hogy feminista, és soha nem mondanak ki azt, hogy gender, és ez egy olyan közeg, ami még azért elég erősen kisvárosi. Szóval szerintem az, hogy egy nő nőnek mesél, és azért itt nagyon kemény mondatok hangzottak el, meg nagyon kemény és nagyon komoly feltárulkozás. Szerintem ezt férfi részére nem biztos, hogy ugyan ezt megtették volna.
Szerinted mi egyébként az oka annak, hogy hát akár a dunaszerdahelyi nők történeteire, akár más hasonló közegben lévő nők hasonló történetére 20 évet kellett várni. Pontosabban, hogy a könyv előtt nem volt köztudott az anyák története, a nemi erőszakok, ezt ilyen tök tényként kezeljük most ebben a beszélgetésben, de szerintem még egy kicsit így foglalkozhatnánk azzal, hogy szerinted mi ennek az oka?
Az, hogy a nőkkel és fiatal lányokkal mi történt Dunaszerdahelyen, az mindig csak ilyen szóbeszéd, ilyen mennemondat tárgya volt az, hogy elvittek lányokat, vagy hogy bementek a nagyszünetbe, egy középiskolába Dunaszerdahelyen a mafiózók is kiválasztottak 3-4 lányt, és azt magukkal vitték, hogy a mafia ezt ilyen eszközként használta a nemi erőszakot, hogyha valaki, mondjuk egy kiskereskedő nem tudta megadni a tartozását, már mint a tartozás onnan akadt, hogy védelmi pénzt kellett fizetnie, és nagyon gyakran volt az, hogy meghatároztak ezek a mafiózók egy összeget, hogy na már most akkor ennyit fogsz nekünk havonta fizetni. 3 hónap múlva jöttek, és ilyen bejelentés nélkül odaállítottak, és azt mondták, hogy most már a dupláját kérik. És nagyon sokaknak ez óriási problémát jelentett, és ugye nem tudták ezeket a pénzeket megadni nekik, akkor ilyen büntetésként mondjuk elvitték a feleséget, vagy elvették a lányt, és akkor ezt így a kiskereskedő szeme láttára bejöttek hárman a kis lakásba, a 3 szobás panelbe, és ott megerőszakolták a nőt, így a családtagok szeme láttára. Hogy ez volt, és nem egy nő esetében, hanem sokkal-sokkal több. Erről valamennyit beszéltek a városban, de mindig, amikor szóba jött ez, hogy nemi erőszak, és hogy a mafiózók és a mafiózóknak dolgozó fiúk, és hogy ez mennyire elterjedt jelenség volt Dunaszerdahelyen és a régióban, akkor én nagyon sokszor hallottam azt a mondatot, és az jött vissza, hogy hát sose lehet tudni, ezek a lányok ugye nagyon sokan akartak volna mafiózó barátnők lenni, hiszen akkor szép ruhákat kaptak, meg elvitték őket nagy autóval, ide-oda, meg éttermekbe járhattak. És nem állt össze a kép, hogy beszélhetünk még mindig arról, hogyha tudjuk, hogy vannak olyan nők, akiket ebbe a városban megerőszakoltak, meghatározható ilyen időkereten belül, és tudjuk, hogy kik voltak, és még sincs egyetlen egy rendőrségi feljelentés sem, hogy ez miért, ez így, mi ez a nagy tagadás, ez a csönd, ez a némadság, ez az, hogy nem beszélünk róla, ez a óriási szégyen, hogy azt még felvállalják így a helyiek, hogy valakinek mafiózó volt a gyereke, azt már így ki tudjuk mondani, de az, hogy a feleségemet, a lányomat, vagy engem megerőszakoltak, hogy ezt így meg kellett törni, hogy ezt így el kellett mondani, hogy ezeket így ki kellett mondani, hogy nem a te hibád, hogy sokan voltak, nagyon sokan voltak, ez egy jelenség volt. Ezek a lányok nem maguktól mentek oda, nem akartak mafiózó barátnők lenni. Meg ez a mafiózó barátnő státusz is, hogy nagyon gyakori volt az, hogy ez nem egy döntés kérdése volt, hanem kiválasztották őket, hogy már pedig te ez leszel. Igaz, hogy voltak olyan lányok, volt egy ilyen beszámoló, megkeresett a nő, és elmesélt, hogy igen, hogy fiatal volt, naív volt, ő eltervezte, hogy akkor majd egy ilyen fiúhoz megy hozzá, és hogy majd mindenünk meg lesz, hogy nagyon rossz körülmények közül származik, anyagi gondjaik voltak, apja sose volt otthon, nem voltak alapvető élelmiszerek, nem voltak rendes ruhái, és akkor ő kitalálta, hogy az ő kiterési pontja ez lesz, hogy majd akkor mafiózó barátnő lesz. És akkor ez így meg is történt, és az első péntek este bedobták őt a közösbe. Vagyis azt jelenti, hogy ott voltak egy szórakozó helyen, ő a barátjával volt, azt hitte, hogy akkor ez most egy ilyen bimbózó szerelem, fiatal volt, naív volt, 16 évesen szinte minden nő az, és akkor ennek egy ilyen csoportos nemi erőszak lett a vége. Ugye ezek ilyen nagyon fájdalmas történetek, és én erről nem találtam semmit. Az, hogy a régióban nők mit éltek át, hiába kerestem, így arról semmilyen lenyomat nem volt, és így nem voltak beszámolók se, hogy így ezért döntöttem úgy, hogy akkor ezt térképeztük fel, és nem regényt akartam először írni, vagy nem is volt a fejemben az, hogy most regény lesz, hanem az, hogy meg nem tudtam, hogy igazából mi történt, meg hogy mennyien voltak, meg hogy volt ez az egész, hogy Ugye voltak ezek a mendemondák, és akkor ezek között szerettem volna így rendet rakni, hogy akkor most egyszer megtörtént ez, vagy ez jelenség volt, vagy sokakat érintett, vagy mindenkinek más története van, vagy volt ez egyáltalán. Ugye rengeteg olyan történet is kering így a mai napig, hogy ugye járok író-olvasó találkozókra, és a dunaszerdei járásban ugye nagyon gyakori az, hogy beszélek a könyvről ilyen moderált beszélgetés keretén belül, nem tudom, 20-30 percet, és akkor utána még ott maradok, és jönnek az olvasói kérdések, és akkor az nagyon sok, és az nagyon elhúzódik, mondjuk másfél óra. És gyakran mondják, hogy hát igen, hogy beszélnek arról, hogy volt olyan mennyasszony, akit a lagziba elraboltak a maffiózók, mert hogy éltek ezzel az első éjszaka jogával. És ez, hogy mennyire mendemonda, vagy mennyire nem az, hogy én sokáig próbáltam ennek úgy tényleg utána menni, és hogy kerestem, hogy ki az, aki, és ki ezt, kitől hallottam, vagy kit látta. És nem tudom, hogy ez megtörtént-e, de nagyon sokat beszélnek az ilyesmiről is, hogy én ezzel egy ilyen interjú alanyom sem volt. És ugye ezek a mítoszok, meg ez a történelemgyártás, hogy akkor most mi történt, hogyan... Na és próbáltam akkor ezt így valahogy a fejemben, meg a rengeteg jegyzeteim között ezt így rendbe rakni. Nagyon sok embernek beszéltem róla, hogy én ezt az időszakot most kutatom, és hogyha tudnak olyan emberekről, akik szívesen mesélnének róla, férfiak, nők, egyaránt, bármi, ami a 90-es évek dunaszerdahelyi járásában történt, akkor jöjjenek és meséljenek. És egyöttek és meséltek, de javarészt férfiak, és pont ez a nemi erőszak szál hiányzott. Viszont jöttek olyanok, akik mondták, hogy figyelj, én tudom, hogy itt ez a nő, és akkor megadták a telefonszámát, a nevét, hogy ebbe a faluba lakik, és hogy ez a nagy zöld kapu, és akkor elmesélték, hogy mi történt vele. És ezek általában olyan történetek voltak, hogy mondjuk, hát és akkor péntek este, és elvitték, és csoportosan megerőszakolták. És tudod, így lefagysz, és most mit csináljak, hogy hívjam föl, vagy menjek el oda, és így dugjam be a lábamat a kapu és a kapufélfa közé, hogy haló, léci, mindenki arról beszél a városban, hogy mi történt veled, meséld el nekem, én újságíró vagyok. Hogy ez így, és akkor ezt kellett valahogy megfordítani, hogy ne én keressem őket, hanem ők keressenek engem, és azok keressenek, akik úgy érzik, hogy mesélni akarnak róla, hogy ne az legyen, hogy én újságíróként felteszek 15 kérdést, és visszakérdezek részletekre, hanem inkább ilyen, nem is tudom, ilyen terapeuta módszer szerint, hogy azok, akikkel én találkoztam, és leültünk beszélgetni, azok általában úgy jöttek, hogy így egy cuccra elmesélték. Hogy ilyen néha még így a bemutatkozás is a végére maradt, mert nem volt semmilyen ilyen small talk része, hogy nem azzal kezdte, hogy nehéz volt parkolóhelyet találni, vagy hogy rendelnek kávét és eszünk-e sütit, hanem hogy így leült, és annyira láttam sokszor ezeken a tekinteteken, hogy ez így át van rágva, hogy ez egy tudatos döntés, hogy ő erre készült, erre a találkozóra, erre a beszélgetésre, ő megformázta a fejében a mondatokat. De hogy ezek ilyen borzasztó történetek, amik így elhangzottak. Most egy ilyen tényleg kínzások, csoportos nemi erőszak. Az első, mint ott szexuális élmény, az, hogy kirángatják, elviszik egy hétvégén át meghatározhatatlan mennyiségű férfi kínozza. Ezek nagyon durva sztorik voltak, és akkor utána jöttek az olyan mondatok, hogy soha nem mondtam el senkinek, férjem se tudja. Ezek mind ilyen, hát ilyen erős. Hát nagyon-nagyon erős volt ezt így hallgatni, és nagyon kemény időszak volt, amikor ezek az interjúk készültek számomra is.
Plusz hát az egyel utána következő, vagy hát legújabb könyvedben a városi rókákban sem könnyebb témákról beszélsz. Itt is van szó bosszúpornóról, becsapásról, külföldi emberkereskedelemről,
hamis ígéretekről, nélkülözésről, hogy miért kényszerülnek külföldre. Ez a könyv hogyan készült?
Hasonlóan, és igazából a kiindulási pont is hasonló volt a Városi Rókáknál, mint a Rendes Lányoknál, hogy volt bennem egy ilyen düh az iránt, hogy ez már egy mekkora igazságtalanság, hogy így a kurvázásról úgy beszélünk, mint valami vicces kis dologról, és annyira kultúránk része, legény búcsók, hát és akkor rendeltünk kurván, hogy ezt így amúgy PhD fokozata rendelkező, nagyon nyitott, nagyon demokratikus, nagyon mindenféle emberi jogok mellett kiálló ismerőseimtől is simán hallottam. Vagy hát a céges bulik, és hát az nagyon jól sikerült. És de hogy ez így benne van. Hogy ezen így nem rökönyödünk meg, vagy én tényleg ezt így ki tudom jelenteni, hogy tényleg a kultúránk része az, hogy a férfiak járnak kurvákhoz, és ezt nagyon sokan elfogadják.
Tudjátok, ez a legősibb foglalkozás.
Ja, igen.
Férfiak már csak ilyenek.
Igen.
Nekik erre szükségük van.
Igen, és sokkal jobb, hogy elmenne egy kurvához, mintha mondjuk szeretője volna. És akkor ja, ilyen statement mondatok. Aha. És akkor nézzük meg, hogy ki az a kurva, ki az a prostituált, és akkor miért kerül egy ilyen helyzetbe. És a Városi Rókáknál szerintem számomra ez a feldolgozási, vagy ez a lelki része mondjuk, talán nehezebb volt olyan szempontból, hogy ez most zajlik a 90-es években a Dunaszerdahelyen, ami történt, az egy időkereten belül történt, hála az égnek ez lezárult, ez most már nincs. Borzasztó dolgok történtek, de ez már elmúlt. Úgyhogy ott a fiatal lányok, meg a nők, mert nem kell, hogy veszélyben érezték magukat, teljesen normális hétköznapi életet tudnak élni. Viszont ez, hogy prostitúcióra kényszerítenek fiatal lányokat, Kelet-Magyarországról és Kelet-Szlovákiából, ez így a most zajlik. Itt, most, ebben a városban, abban a városban, ahol ti vagytok, mély szegénységben élő fiatalokat, tényleg ilyen 13 éves lányokat, és akkor ilyen történeteket hallgattam végig, hogy jön az unokatestvére, és azt mondja, hogy 2 hét múlva felviszünk Pestre. És hát ő nem akar Pestre menni, nem akar prostituált lenni, ő valamilyen fogalma van róla, hogy ott mi történik, és akkor jön az unokatestvér a haverjaival, és akkor jön a betörési szakasz, mert ezt így nevezik, hogy így megerőszakolják ezt a fiatal lányt. És akkor még utána is azt mondja, már pedig ő nem megy Pestre, ő ezt nem fogja csinálni, akkor leviszik a pincébe, vagy leviszik a garázsba. Ugye az ilyen pince és garázsokról itt Brüsszelben is, meg a nagyvárosokban ez ilyen nagyon visszatérő helyszín, vagy a megmentett, kiszabadított prostituáltak gyakran beszámolnak hasonló körülményekről, hogy itt a fiatal nő, és ő nem akar. Nem akar prostituált lenni, ebben nem akar beszállni, nem akar kiállni az utcasarokra, nem akar luxus részében se, nem akar jól menő lobbisták és politikusoknak az ágyába lenni. És akkor azt mondják neki, hogy oké, akkor nem kell. És akkor beteszik őt egy ilyen ablak nélküli helyiségbe, kap egy vödröt, ahová végezheti a dolgait, és ott van ebbe a garázsba, és akkor ilyen munkásokat, menekülteket, kamionsofőröket naponta 20-30-at ráengednek, és egy idő után, mikor már nem is látta napokig, hetekig a napfényt, nem tudja, hogy éjszaka van, nappal van, most mi történik, annyira borzasztó, ilyen pszichés, mentális állapotba kerül, hogy egy idő után neki már mindegy, hogy ő már elveszítette a kapcsolatát a valósággal azzal, hogyha ő vele ezt meg tudják tenni, hogy ennyire kegyetlenül tudnak vele bánni, vagy nem is látja a kiutat, hogy látja, hogy egyik nap eseményei ugyanolyanok, mint a másikak. Aztán egy idő után rábólint, és belefásul, vagy nem is. Ezek a nők már ebben a helyzetben nem tudnak dönteni, nincs döntési lehetőség, nem beszéltünk szabadságról, önálló elhatározásról. Ez nem úgy történik, mint ahogy így nagyon sokan elképzelik, hogy ez a fiatal egyetemista lány a tanulmányai befejezése miatt prostitúciót vállal, és akkor befejezi az egyetemet. ez egy klisé, ilyen nincs. Hogy ezt így nagyon sokszor mondják a férfiak, meg nagyon sokszor olvasom fórumokon is, meg nagyon sokszor ugye az a oldal, aki amellett lobbizik, hogy már pedig ez egy ősi mesterség, és a szexmunka is, és hogy az is ugyanolyan munka, mint bármi más, és akkor ezek a nők úgy érzik, hogy 4-5 évig ezt fogják csinálni, aztán hazamennek, és lesz normális foglalkozásuk, és férhez mennek, és gyerekeik lesznek, hogy ez egy idilli kép, ez egy hülyeség, ez egy maszlag, ez egy hazugság. Mondjuk már ki, hogy ezeknek a nőknek a nagy része aludedukált, mély szegénységből jön, erőszakolják, hogyha nem teljesíti a napi penzumot, hogyha nem ad le annyi pénzt a striciének, amennyit reggel meghatároz neki, akkor megverik őket, és nagyon kegyetlenül megkínozzák. Nem beszélhetünk a rossz szabad akaratról, meg normális munkáról, meg a megfelelő munkakörülmények felépítéséről, hogy ez kínzás, és a kínzást tesszük legálissá. Én nagyon sokszor szoktam azzal érvelni, ugye, hogy ez a téma, meg maga ez a párbeszéd is nagyon sokszor ez ilyen nők között és férfiak, és akkor nők és férfiak vitáznak, és én nagyon sokszor megfordítom, azt mondom nekik, hogy nagyon sok férfi prostituált is van, akikkel hasonlóan bálnak. Fiatal fiúk, akiket visznek ki kurvának Magyarországról. És akkor mondom, képzeld el, hogy te, de hát milyen jó neki, nem? 4-5 évig bevállalja, aztán hogy összerakja a életét, vehet autót magának, aztán csinálhat akármit, lemelt a Balatonra, menőzhet vele. És akkor látom, hogy így a szemeik meg a tekintetük teljesen, hogy hát nem, neked is voltak pénzügyi gondjaid, nagyon sok embernek van az életében olyan szakasz, amikor több pénzre lennek szüksége, és így anyagilag meg akarja magát, vagy rendbe akarja magát tenni, vagy a körülményeit, és akkor tudod csak úgy egy kicsit bevállalni. Na hát ez az életrendje, ősi mesterség, 2 évig csinálod, aztán hazamész. Hogy ez nem úgy működik, hogy 2 évig csinálhatsz, egyrészt a rendszer nem úgy van felállítva, azt a pénzt, amit ezek a nők és fiúk keresnek, ezt nem ők teszik el. Ők valami morzsát kapnak az egészből, ők ebből vehetnek joghurtot maguknak, meg megcsináltathatják a körmeiket, ez kb. Ennyi. Az a nagy pénz, amit ezt a nők tényleg kínzások által elszenvednek, és pénzt kapnak érte, az megy a stricinek. Óriási százalékba. Ebből az iparból nagyon-nagyon sokan nagyon-nagyon jól élnek, de nem a nők. Nem azok, akik garázsokban vannak, vagy a politikusokkal kénytelenek az ilyen-olyan pervers kívánságaikat teljesíteni.
Én csak azt akartam hozzátenni, hogy bár azt mondod, hogy egyáltalán nem létezik az, hogy vannak, akik ezt választják, szerintem létezik, és vannak olyanok, akik, de tényleg a legfelső, tényleg a piramisnak a legkisebb része, ami a legtetején van, mert szerintem azt is tök fontos hozzátenni, hogy a szexmunka is egy hierarchiában működik, és a szexmunkában is van egy hierarchia, hogy van, aki tényleg csak táncol, mert szeretne táncolni, van, aki eszkortként dolgozik, mint az egyik korábbi interjú alanyunk, Shona River. De hogy igenis van olyan, aki pedig vidékről megy, és ilyenkor szerintem nagyon érdekes az is, hogy mennyire beszélünk egyáltalán szabad akaratról, hogyha a szabad akarat az, hogy nincs munkalehetőség azon a helyen, ahonnan származik, hogy azt látja, hogy a falujában az, akinek szép táskája van, az, aki megengedheti, hogy műkörmöshöz menjen.
Péntek este egy jót ehet, és húst teszik, és finom salátát. Ez így rendre visszajött az interjúk alatt, amiket készítettem, hogy indultak ezek a nők, vagy mi az ő hátterük. Ez mindig visszajött, hogy igen, és amikor a stricivel találkozott, és ugye ők soha nem azt a szót használják, a strici, hanem az, hogy a barátja, szerelme, vőlegénye, bármi, akkor is először elment hozzá, mert amikor találkoztak, akkor mondjuk a hűtő tele volt, és hogy joghurtok voltak, és hogy mindenféle felvágott, és sonkák, és sajtok, és ez annyira ilyen döbbenetes, mondatok ezek, hogy így a mi élethelyzetünkben az, hogy tele van a hűtő, vagy az, hogy az én barátnőimnek a nagy része fogyókúrázik, és éppen a másik oldalába azt mondjuk, és ezek a nők, ez a nem voltam éhes nála, hogy bármikor, megengedte, hogy bármikor egyek. Azt mondta, hogy akármikor oda mehetek a hűtőhöz, és akármit kivehetek. Na, hogyha ezeket tudjuk, és ennek kapcsán beszélünk szabad akaratról, igen, teljesen más a sport. És amúgy még így a kérdésedhez, vagy hogy a kiegészítésedhez visszatérve, abszolút, igen, tudom, hogy vannak, akik szabad akaratból és döntésből, nagyon a jéghegy csúcsa, nagyon kevesen vannak. Az, amikor prostitúcióról beszélünk, akkor itt százalékosan meg számokban, ez mindig a mély szegénységből a fiatal lányok, akik rendrebben nem akarnak részt venni, de nincs más. Nagyon sokszor van az, hogy az anyja is az volt, nagynénje is, a nővére is, és a húga is az lesz. És ebből élnek a férfiak, meg a félfalu, meg csomóan mások. Igen, vannak olyanok, akik eldöntik, sőt, olyanok is vannak, akik eldöntik, meghatározzák, hogy ez pár évig fog szólni, összeszorítják a fogaikat, és utána hazamennek, és vagy elmennek valahová olyan helyre, ahol nem ismerik őket, és a nulláról építik fel magukat. De ez mondjuk egy, vagy kettő, 20 évente. Azok a prostituáltak, akik strici nélkül dolgoznak, akik nem függenek senkitől, azok nagyon-nagyon kevesen vannak.
Szerintem gazdasági nyomás alatt nem annyira tud szabad akarat létezni, és most nem is csak a prostitúcióra gondolok, hanem szerintem ez sokunk életére, vagy sokak életére igaz. Lehet sok téren, hogyha gazdasági nyomás alatt vagyunk, mert a többségünk van, akkor valamilyen szinten akkor nem teljesen szabad akaratunk szerint élünk, nem is biztos, hogy a munkavállalásunkban teljesen szabadon tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, szóval ez szerintem nagyon nehéz, és még én a saját életem kapcsán is sokat gondolkozom, hogy hol van a határ abból, hogy szabad akaratból csinálok dolgokat, meg választok dolgokat, és hol van ott, hogy nem teljesen igazából. Szóval szerintem ez nem kell ennyire messzire sem menni feltétlenül.
A szabad akarathoz egy ilyen egyszerű sorozatban volt egy ilyen annyira erős mondat, és így évekig, de szerintem az ilyen nagyon meghatározóvá vált számomra. Az volt az alaptörténet, hogy az alapjelenet, hogy egy amerikai ügynök ott van valahol Törökországban, és valakit keres. És akkor ott van egy török fickó, aki borgdélyházakat menedzsel, és akkor segít neki megkeresni azt, aki után ő kutat, és ugye beviszi őt a bordélyba, ott éppen várakoznak, és akkor látja ez az amerikai, hogy itt vannak ezek a nők, és kék-zöld foltokkal van tele a testük, és meg vannak vagdosva, és remegnek, és félnek, és akkor kiküldik őket az utcára, meg felöltöztetik őket ilyen mindenféle undorító neonszínű ruhába. És akkor jön a török bordély tulajdonos, vagy igazgató, és akkor mennek tovább, és ők ketten folytatják az útjukat. És hogy ülnek az autóba egymás mellett, ugye amerikai teljesen el van borzadva, és néz kifelé, bámulja ott a sziklákat, és nem tér magához, hogy ez hogy lehet. És akkor a török meg így nézi, hogy na ugye, hogy azt hiszed, hogy én milyen állat vagyok, te meg micsoda nagy ember, micsoda jó ember vagy, hogy azt hiszed, hogyha én nem úgy növök fel, mint te, hogy saját szobában, Walt Disney-s mesefilmek között, meg finom műzlivel reggel anyuka puszítad, miközben elkísér a jó iskolába, azt hiszed, én nem lennék olyan jó ember, mint te vagy? És akkor még folytatja, hogy azt hiszed, hogy te nem viselkedni ugyanígy, hogyha ugyanolyan körülmények közül jöttél volna, mint amilyen közül én jövök. Olyan erős jelenet volt, akármennyire is ilyen szájbarágos, meg akármennyire is ilyen amerikai csöpögős narratívák mentén, de hogy így abba két percben nagyon keményen összefoglalt a lényeget, hogy...
Szerintem az a bizarr ebben az egész helyzetben, vagy hát nem bizarr, mert hát így működnek a dolgok, hogy az újságírók azok, akik a médiában megjelennek, általában olyan helyzetből jönnek, valljuk be, ahol Walt Disney-t néztek, és volt gyerekszobájuk. Azok, akik a jéghegynek tényleg a legalján vannak, vagy a piramisnak a hierarchiának a legalján vannak, akár szexmunkáról beszélünk, akár más munkákról, nagyon ritkán kapnak hangot, annak ellenére, hogy közösségi média, és mindenki posztolhatja, annak ellenére, hogy elindíthatod a saját vlogod YouTube-on, nem tudom. Tehát, hogy nagyon ritka, hogy azoknak a valódi embereknek a hangját halljuk, akiknél ez tényleg egy kényszer, vagy tényleg belecsöppentek ebbe, vagy tényleg azt látták, hogy az anyukájuk és a nagynényük és a faluban mindenki. Te, Katarina, amikor a városi rókákra készültél, akkor hogyan szereztél interjúalanyokat, vagy hogyan hallottál erről a jelenségről? Kik azok, akiket kérdeztél?
A városi rókák kapcsán így hasonlóan dolgoztam, mint a rendes lányok kapcsán. Elkezdtem így megszólítani a szakembereket, azokat, akiket mondjuk a médiában láttam, hallottam, akik erről beszéltek. És valahogy így az egyikről megkaptam egy másiknak az elérhetőségeit, és a Brüsszelben vannak a jópásztor nővérek, ugye ezek nővérek, apácek, akik prostituáltakat próbálnak menteni, az ő körülményeiket próbálják javítani, és én elég sok időt eltöltöttem velük, és sokat beszélgettem az egyes tagjaikkal. Ők egy védett házat is működtettek, ahová olyan lányokat mentenek, vagy rejtegetnek, akik nem Belgiumból lettek megmentve, hanem pont a környező más országokból, hogy a striciaik ne találják meg őket. Őket így próbálják testileg, lelkileg helyrehozni, mert amikor kimentenek egy lányt egy garázsból, aki mondjuk fél évet ott töltött, és nem látta a napfényt, akkor ott azért komoly testi gondok is vannak. Ugye pszichológusi ároda a nőgyógyászati műtétek körül a másik nőgyászati műtétekre szállítják ezeket a nőket, és akkor itt még kapnak ilyen extra kapcsolódást, hogy akkor mivel szeretnének majd foglalkozni, tanuljanak ki valamilyen szakmát, olvassanak, művelődjenek, szóval, hogy tényleg próbálják őket így életben tartani lelkileg is, és akkor én sok időt töltöttem velük, sokat beszélgettünk, ők kapcsoltak össze olyan nőkkel, akiknek sikerült a megmenekülés, velük is beszélgettem, de itt is mindig ugyanaz volt, hogy én mondtam ezeknek a nővéreknek, hogy kérdezzék meg ezeket a nőket, hogy az, aki akar velem beszélgetni, az ő jön beszélgessen. Hogy ne az legyen, hogy ebben nem akartam újságíró lenni, mert azt tudom, az a másik oldal, hogy nekem jó mondatokra lenne szükségem, akkor nekem ilyen nagy sztorikra lenne szükségem, hogy tudom, hogy működik, évekig ebben voltam, hogy igen, már sokat beszélgettünk, de még mindig nem mondod nekem 2-3 olyan frázist, ami szalagcím, amire rákattintanak, ami menni fog, amire nekem azt mondja a szerkesztő, hogy úristen, ez durva, ez jó, jó. Na szóval nem ezt akartam, hanem azt akartam, hogy tényleg meséljék el. És a városi rókák kapcsán én nagyon gyakran vissza tudtam kapcsolódni azokhoz az élményeimhez, amiket akkor tapasztaltam, amikor én gimiben az érettségi után elmentem Angliába ópérnek. És akkor egy családdal laktam, nagyon kevés pénzem volt, és akkor abból kicsi pénzből kellett kijönni, és a csomó más ópérre voltam kapcsolatban, akik ott Angliába próbáltak boldogulni, és akkor vállaltak mindenféle extra munkákat, vasalást, hétvégén is dolgoztak, vállaltak szilveszterkor, karácsonykor is dolgoztak, vállaltak gyerekfelügyeletet, mert hogy az extra pénz, és az a milyen érzés, mikor nincs pénzed, milyen érzés, mikor olyan régóta csak rosszakat eszel, és mindig ez a tésztát eszel, meg van még egy üveg lekvárod, és lekváros tésztát ettél már reggelire, ebédre, vacsorára, meg a legócskább kenyeret, és mennyire vágysz arra, hogy mondjuk bemenni egy ilyen Subway, vagy bemenni valamilyen egyáltalán nem a jó minőségű és magas névű éttermekről van itt szó, hanem bemenni mondjuk a McDonald'sba, és akkor enni valami jó rendes kajákat, és hogy ezt úgy. És akkor ugyanígy spórolgattunk ezekkel a lányokkal, kb. Ugyan arra volt az összesünknek a fókusza egy beállítva, hogy fú, mi jókat akarunk enni, és szép ruhákba akarunk járni, és jól meg akarunk tanulni angolul, mert akkor majd valami lesz. És én hazamentem egyetemre, de ezeknek a lányoknak a nagy része maradt Angliába, és hiába tanultak meg nagyon jól angolul, akkor sem feltétlenül, vagy igazán történt az, amit szerettek volna. De hogy ez az, ami így most a mostani mindennapjaimtól nagyon távol van, hogy milyen az, amikor ételre spórolsz, vagy amikor így nagyon erősen meg kell határoznod azt, hogy most ennyi pénzed van, igen, el akarsz menni megnézni Londont, mert ezt muszáj megnézni, mert itt vagy a világ végén, bárányok között, mert Anglia az nem London, hanem a skót határ is nagyon erősen Anglia, ahol semmi más nincs, csak nagy, zöld, füves táblák tele állatokkal, és hogy néha olyan érzésed van, hogy kár volt ezért kijönni. Na, hogy ezeket az élményeket, ezeket így beletettem erősen.
És ugye van is egy ilyen karakter benne, aki nem szexmunkásként, hanem óperként dolgozik egy családnál. Akkor innen jön ez a szál.
Igen, azt hiszem, igen, innen jön. Meg a másik része, hogy ugye Gömörből származik ez a két lány, ezek a testvérek, és hogy ott milyen lehetőségek vannak. Hogy mondjuk Kelet-Magyarországon és Kelet-Szlovákiában ott vagy fiatal vagy, és mit csinálsz? Ott van a régióban egy gyár, vagy oda elmész dolgozni, nagyon kevés pénzért, vagy pedig külföldre kell menni, és külföldre, mint hát nyilván egy frankfurti irodaház tetejére is lehet menni, de azok nem Kelet-Magyarországról származnak, és nem olyan az iskoláztatásuk, és nem úgy beszélik a nyelvet. És akkor van az OP lehetőség, van a bentlakásos házvezetőnő, van a idős gondozó. Ezt a idős gondozói szállat, ez egy nagyon... egyszer majd, ha megírom, vagy nagyon foglalkoztat, hogy nagyon sokan élnek Magyarországon és Szlovákiában úgy, nem Pozsonyban és nem Budapesten, hogy két hetet Ausztriában töltenek, időseket gondoznak, és két hetet otthon. És már szinte felnőtt egy generáció, aki két hétig látta az anyját. És ugye mindig nagy zokogások között van a búcsúzás, mindig örülnek, mikor visszajönnek, gyerekek várják az anyjukat, de aztán már van az a rész, amikor már csak azért várják, mert hogy ajándékot hoz, az anya az, aki termeli haza a pénzt. Itt azért nagyon, nagyon sok oldala van ennek az egésznek. És engem nagyon, nagyon foglalkoztat, hogy ezzel majd egyszer foglalkozni szeretnék.
Amúgy engem is nagyon régóta foglalkoztat az, hogy a keleti munkaerő, női munkaerő hogyan vándorol nyugatra, és ebből a pénz hogyan vándorol vissza keletre. Ez a keleti nők nyugatra mennek dolgozni jelenség, házi munkával foglalkozni, vagy hogy ilyen otthoni, klasszikus értelemben
igen, klasszikus láthatatlannak. Női munkákkal, igen.
Mondott munkával, igen. Csak ezt akartam hozzátenni, ez tényleg iszonyatosan érdekes szerintem is.
Főleg így, hogy most már azért nem lehet nem észrevenni, hogy olyan történetekről írsz, amik érintenek téged, vagy amikkel így a hétköznapi életedben, munkádban találkozol, akár a fizikai térben is. Így főleg felmerül bennem a kérdés, hogy mit gondolsz, hogy milyen felelősséged van neked, mint írónak, amikor ilyen történetekkel foglalkozol?
Ugóriási. Szerintem nagyon nagy a felelősség, és néha ez nagyon nyomaszt, hogy hogyan lehet őszintén tolmácsolni az ő történeteiket, hogy lehet lavírozni amellett, hogy akkor most őszinte is legyen, de ne is legyen bántó, hogy mindenki úgy magáénak érezze, és akkor itt már rögtön egy ilyen oximoron van, hogy olyan nincs, hogy mindenkinek tetszik, olyan nincs, hogy a kilúgozott történet senkit nem érdekel, azt nem olvassák az olvasók, azt nem élvezi írni az író, annak nincs visszhangja. De lehet, hogy az, akiről szól, az úgy örül neki, hogy lenyomata van az ő történetének, és akkor ez így történt. De hogy abba bele kell tenni úgy mindent, úgy a szaftos részét is, vagy hogy úgy azt valahogy így okosan kell tálalni. Most egy következő könyvben dolgozom, ami arról szól, hogy vannak petesejdonorok, vannak olyan nők, akik gyerekre vágynak, és akkor petesejdonor által esnek teherbe. Vannak olyan nők, akik béranyák, és vannak olyan nők, akiknek ez az egyetlen opciójuk arra, hogy gyerekük szülessen. És én most úgy érzem, hogy ennek a könyvnek a kapcsán érzem leginkább azt, hogy Jézus Mária, hogy az óriási felelősség, hogy már most olyan üzeneteket kapok, olyan olvasói jelzéseket, olyan olvasói visszajelzéseket, amiktől így feláll a szőr a hátamon. Így posztoltam párszor, meg Magyar Hangban van egy rovatom, és oda szoktam írni éppen aktuális kutatómunkámnak az eredményeiről. Ez csak ilyen tárcák, és ugye a Facebook posztokban is leírom, hogy éppen ilyen kis színes történetekben, hogy most éppen mit hallottam, vagy éppen mi kerül most a regénybe, meg hát az ukrán háború kapcsán. És olyan olvasói visszajelzések jöttek. Ugye ezért is választottam a regényben négy nőt, és minden nőnek a szempontját teljesen be akarom mutatni, kendőzetlenül, hogy ő miért vállalta, miért ment béle, miért döntött valami mellett. De kicsit most úgy érzem, hogy ebben az írásnak abban a fázisában vagyok, hogy lehet, hogy ez nem fog menni, és hogy itt paradicsommal fognak dobálni, és hogy itt mindenkinek vannak a véleménye, meg érdekei, és mindenki úgy érzi, hogy akkor most a másika. De hogy ilyen konkrétan volt egy ilyen katolikus barátnőm, aki teljesen kikelt ez ellen, hogy már pedig, hogy ez milyen dolog. És aztán volt egy olyan másik ismerős, akinek meg így született a gyereke, és onnan ismerjük egymást, hogy az én egy gyerekemmel az ő gyereke együtt jár. És hogy már pedig ez milyen nagy csoda, mert hogy az ő kisfia, és egy mekkora csoda. És hogy most abban a fázisban vagyok, hogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy van igény erre a minden álláspontot bemutatni. Hogy most annyira a felelősségről volt szó, és a felelősség felelősségről szólt a kérdés, kicsit így belebonyolódtam. De abszolút érzem, magamon érzem, a bőrömön, éjszaka felriadok, és akkor úgy érzem, hogy egy mondatot ki kell cserélni. De ez már rossz, hogyha már ennyire az van, hogy megint lúgozom, megint cenzúrázom magam, hogy...
Igen, ezt szerintem egyébként mi nagyon sokszor észreveszünk magunkon, vagy hát én biztos. És folyton keresem a taktikákat, hogy ezt ne csináljam. Hanem azt kövessem, ami miatt engem ez a téma érdekel, és úgy, ahogy nekem tetszik, mert az a baj, hogy olyan tartalmat készíteni, olyan cikket írni, olyan dolgot írni, ami mindenkinek tetszik, és ami senkit nem sért meg, az szerintem lehetetlen körülbelül, és hogy nem is ez a cél végül is, valahogy ezt kell elengedni szerintem.
Igen. Valahogy úgy érzem, hogy a rendes lányoknak azért volt ekkora sikere, mert ilyen fekete-fehéren ábrázolja a dolgokat.
Meg távoli talán.
Nem? Igen, meg távoli, meg helyre vannak téve. Minden polcnak a megfelelő polcra bekerülnek a dolgok. Az, hogy egy középiskolás lányt elrabolnak egy hétvégére, és csoportosan megerőszakolnak, mindenki azt mondja rá, hogy ez nem ilyen erőszak, és ez borzasztó, ez elítélendő. De ha már egy olyan lányt választottam volna szereplőnek, akit rákényszerítenek, és aztán tudta, hogy minden szombaton mennie kell, mert különben az anyját viszik, vagy a testvérét, vagy jól megverik, és minden szombaton elment, és lefeküdt azzal a mafiózóval, és megcsinálta azokat a dolgokat, amire őt kényszerítette, mert kényszerítette, de ugye nem úgy kényszerítette, hogy fegyvert tette fejéhez, hanem azt mondta, hogy már pedig megcsinálod. Itt már egy csomószor lett volna olyan kérdés, hogy de hát mindig van választási lehetőség, minek ment oda, ő is lehetett volna okosabb, megérdemelte, nem is áldozat. És még a rendes lányokban úgy ott van egy ilyen szerelmi szál, amilyen mindent elsöprő romantikus szál, hiszen annyira szeretik egymást a felek. És szerintem emiatt is volt ilyen nagy hatása, mert hogy ezeket a klasszikus történeteket szeretik az olvasók. Azt már, hogy a prostituált, meg hát ugye a prostituáltakhoz eleve kimondjuk ezt a szót, vagy szexmunkás, akkor már mindenkinek véleménye van, meg ismerünk történeteket, az már ugye az, mely sokkal rosszabb helyről indulunk, és akkor itt van ez a fiatal lány, aki hülye, de hát ugye miért szeret bele valaki 16 évesben egy ilyenbe, ő volt a hülye, minek ment oda, ő miért vállalta, hogy ez már nem volt ennyire fekete-fehér, hogy ott már voltak ilyen árnyalati különbségek, és ott már így a visszajelzések is olyanok voltak, hogy ott már így a rendes lánya kapcsán egy csomó olyan olvasói levelet kaptam, hogy ő akkor mondja meg, hogy hová, ő utal pénzt, hogy ezeknek a nőknek valahogy segíteni akar, hogy a mentális állapotukon fizessük be őket pszichológushoz, vagy valamilyen egészségügyi ellátást kapjanak, mert hogy nekik segíteni kell. De így a városi rókák kapcsán, meg sokkal több volt az olyan, hogy jól van, hát most 15 éves volt, így meg úgy örüljön, hogy megmenekült, hát amilyen hülye volt, örüljön, hogy csak így végezte, és hogy nem vágták el a torkát.
Persze, hát ki ne szeretné egyébként, tehát hogy akik szerintem szórakozásból olvasnak irodalmat, néznek filmet, azoknak ez valamelyest végül is az ő szempontjukból egy jogos elvárása, hogy ki ne szeretné az olyan termékeket, ahol tálcán van kínálva a sztori, van egy megoldása, nem, van egy logikus történetvezetése, nem nekem kell még gondolkozni, főleg nem morálisan mérlegelni dolgokat. Végül is ezt, tehát, hogy ezt értem, én nem így olvasok nyilvánvalóan, de hogy tökéletesen tudom érteni, hogyha valakinek ez nem kenyere annyira, mert nem ezt szeretné csinálni.
Ez a fekete-fehér ábrázolás meg, hogy a dolgok a megfelelő polcra való helyezésre, az ilyen óriási olvasói igény, amivel én csak így nem is olyan régen szembesültem.
Szerintem nem csak olvasói igény, hanem emberi igény is bizonyos szinten, hogy szeretjük, hogyha egy témában meg tudjuk mondani, hogy ő rossz ember volt, ő nem. Velem megtörtént, mert ezt csinálta, velem nem fog megtörténni, mert én nem olyan vagyok, én nem tenném ezt, én nem úgy kezelném ezt a helyzetet, hogy nagyon jók az olyan témák, amikben ilyen egyszerűen szét tudod választani a jót és a rosszat, és mondjuk a szexmunka vagy prostitúció engem iszonyatosan érdekel mostanság olyan szempontból, hogy ez nagyon nem egy fekete-fehér világ, nagyon nem egy olyan dolog, hogy így, hogyha ezt csináld, akkor az fog történni, és így folytatódik. És nagyon nem tudjuk azt mondani, hogy ez biztos szabad akarat volt, ez biztos nem szabad akarat, ez biztos jó, az biztos rossz. És ez egy ilyen állandó gondolkodási folyamat önmagamban is, amit én nagyon élvezek, de nagyon nehéz is, és nagyon sok energia az, hogy megpróbálok minél többet tudni, minél több történetet hallani, minél több kutatóról hallani, minél több érintettről hallani, és ez tényleg egy munka, ami nekem a kíváncsiságom miatt nagyon érdekes szerintem.
Abszolút, igen, teljesen egyetértek. Így emberi igényre így visszakanyarodva, hogy a kislányom felolvasást van estékét, akkor így jön és mondja, de hogy olyan mesét, aminek jó a vége. Hogy ő csak olyan hajlandó meghallgatni. Őt nem érdekli a rossz végű mesét, nem akar nézni.
Tök igaza van.
Nem érdekli, őt azt szereti, hogy minden a helyére kerül, mindenki boldog, minden megoldódik, és akkor elalszik, és ennyi.
Tökéletesen megértem, tehát, hogy most bocsánat a szóhasználatért előre is, de hogy baszki, sírjak? Tehát, hogy üljek le a nap végén kikapcsolódni, és sírjak, és érezzem magam szarul. Tehát, hogy kinek van ehhez kedve? Én nagyon sokszor nem is értem magamat, hogy a nap végén akkor még leülök megnézni egy ilyen iszonyatosan durva sorozatgyilkos, nem tudom, prostitúciós krimit, aminek nagyon rossz a vége, és nincsen feloldozás a végén, és aztán lefekszem aludni, és nagyon komolyan szoktam gondolkozni rajta, hogy ez normális egyébként? Tehát, hogy én normális vagyok? Szóval, hogy ez érthetőbb számomra.
Én most egy olyan helyzetben, olyan állapotban vagyok, hogy semmilyet nem tudok, és nem merek nézni, és nem akarok. Így a 7 éves lányomnak az igényei, az abszolút hasonlók az enyémhez. Én most már semmilyen prostitúciós történetet nem bírok befogadni, a nemi erőszakot is, hogy bármi van, így átküldenek, hogy valamilyen kutatási eredmények, vagy valamilyen új szemszögök, vagy valami új terület, ahonnan új történetek jöttek ki. Egyszerűen én nem bírom. Én most ilyen rózsaszín ködbe akarok írni, hogy most így azt is nagyon erősen próbálom ilyen koordináta rendszerbe betenni azt, hogy mikor foglalkozom az új szövegemmel, és hogyan, és utána, hogy jövök vissza a normális, valós életbe, és hogy élvezem a valós életemet. Ez nekem ilyen napi feladat, de én már nem bírok este ilyen történeteket, meg ilyen sorozatokat nézni, amilyen körtemeséltél.
Amúgy a Disney is nagyon-nagyon dark, de nehezebb észrevenni.
És mit gondolsz rád, milyen hatással volt az, Katarina, hogy ennyit foglalkoztál olyan nőkkel, akiket egyrészt nem tudunk betenni a fekete-fehérbe mondjuk, vagy akikkel megtörtént a lehető legrosszabb, most, hogy így fogalmazzak, hogy ez nőként, meg anyaként rád milyen hatással volt?
nagyon megviselt, nagyon leterhelt, nagyon rosszul éreztem magam, nagyon sokszor voltak rémálmaim. Azt vettem észre, hogy lerágom a körmöm, vagy hogy nem is rágom, hanem hogy annyira piszkálom a körmöm, hogy letörik, és mindig ilyen egészen csontig le van vágva, és hogy mindig nagyon, nagyon rövid. Így vakargatom magam, hogy vannak ilyen tikk-szerű dolgaim. Azt vettem észre, hogy de azon már túl vagyok, mert azon dolgoztam magamon, is jártam terápiára, hogy a barátaim, így a ovis anyukák, hogy a ismerőseimnek a problémáit, hogy amikor elkezdenek valamiről beszélni, amik így a mindennapjaikat foglalkoztatják, akkor így rögtön legyintek, és akkor rögtön leállítom őket, hogy már pedig ez milyen hülyeség, és ugyan már tudnád, mit zajlik a nagyvilágban, és így bagatelizálom. Az intimitásra, így a szexuális életemre is hatással volt, hogy azt vettem észre, hogy a rendes lányok írással közben, amikor arról az részről írtam, hogy akkor most az orális szexe kényszerítés, és hogy ez mennyire elterjedt volt, és a fiatal lányokkal mit csinálták, és akkor hogy feszítették ki a szájukat, és hogy letörtek darabokat, voltak, akiknek kitörték a fogait teljesen. És hogy ez hogy ment, hogy így nem bírok fogat mosni, hogy nem bírom nagyra nyitni a számat, hogy így hogy van bennem egy ilyen kapocs, ami nem engedi. De mondjuk ilyen zuhanyzásnál is, hogy másképp mosakodtam, hogy a saját testemhez való viszonyom, hogy hát nyáron, amikor melegem volt, és ez igazából, amikor rendes lányok megjelent, akkor volt a legdurvább időszakom ilyen szempontból. Megjelent a könyv hétre, az május-június, ugye láttam a kéziratot, elment a nyomdába, és az volt az a űr, és akkor volt nagyon meleg, és én csupa ilyen nyakig begombolt ingruhába jártam, hogy pedig én szeretem a, nem úgy mondom, hogy szeretem a kivetkőzős dolgokat, de az, hogy nyáron melegen van, akkor én csak pántosba járom, mert melegen van, pont én azt szeretem, mert nem akarok semmi mást elviselni magamon, hanem muszáj. Hogy ez mind így változott. De hát ez mind olyan, hogy ebből valahogy vissza kell jönni. Meg ez ilyen mindennapoknak a komoly feladata. Megkerestem Zoltán Gábort, aki ugye az orgiát írta, és a 12. kerületi nyilasokkal, és a nyilasoknak a kínzási mechanizmusaival foglalkozott éveken át. Hogy ez hogy lehet parkolópályára tenni? Hogy lehet így elfelejteni, vagy megfeledkezni róla? Hogy lehet ebből visszajönni és élvezni az életet? És a férjem egyszer vezetett egy beszélgetést Krisztina Lambal. Most jelent meg nemrég magyarul, vagy angolul a könyv. Az ő háborújuk a mi testünk. Valami ilyesmi. Már a cím is annyira borzasztó, annyira olyan, hogy így borsózik a hátam tőle. És ilyen komoly kutató munkát tett vele, és mondjuk azt a könyvet, azt megrendeltem ugyan, de nem tudtam elolvasni, vagy nem akarom, vagy ezt így le van téve, hogy ott van, valahol el van sülyeztve, nem is tudom konkrétan megmondani, hogy a háznak most melyik szegletében, de nem akarom. Nem akarok mindig ezzel foglalkozni. De az járt a fejemben, hogy most ez a készülő könyv, ez még egy ilyen mint hogy kemény témájú. De ezek után én szeretnék valami nagyon lazát írni. Hogy szeretnék valami... Kicsit azt érzem magamon is, hogy beleálltam ebbe a nyomorpornóba. Hogy ebbe a hű, ha jaj, és akkor az ilyen visszajelzések is jönnek, és akkor én vagyok az, aki ezzel foglalkozik, és ez a tényleg a legrosszabb... Hát igen, erre nincs más, ez a nyomorpornó, hogy a mások szenvedései, és akkor valaki elolvassa észre, és hogy ez így borzong, és akkor ez az irodalom, és hogy mondjuk irodalmi szinten, és nem blikkel szinten, de ettől még blik, hogy még így ugye mélegre akarom tenni, hogy nem szenzációt akarok azzal írni, hogy nem ilyen erőszakról írok, hanem valami másról. De nagyon szeretnék valami nagyon lazát írni. Van egy olyan, hogy Káva, ilyen független színházi társulat Budapesten, és ők csináltak egy ilyen színpadi adaptációt egy Index cikk kapcsán, és a Index cikk az arról szólt, hogy kettő budapesti kisnyugdíjas bíróság elé vitték, azért, mert NAV ellenőröknek adták ki magukat, egy budapesti fodrásszalonban, és akkor azt mondták, hogy jó, itt ez a nagy büntetés, akkor persze ugye Budapesten mindenki haptákba vágta magát a Jézus Mária NAV ellenőrök, hogy adjatok nekik még mindent, és akkor egyik műhajat kért, másik meg nem tudom, ilyen berakkást, ilyen jó kis frizurát. És elkapták őket. De mikor elkapták őket, akkor kiderült, hogy azelőtt ők végig turnézták a Balatont, manikűr, pedikűr, ilyen panzióba szálltak meg, és nem a Kempinskire mentek soha, hanem csak ilyen vidéki halaszcsárdákra. És nekem ez annyira tetszett, hogy ebben annyira benne van az élni akarás, az az erő. Elképzelem a nulladik pontot, hogy ott van két nyugdíjas nő, járnak egymáshoz kávézni, ott úgy bosszankodnak, hogy drága kávé, és már milyen rég nem mehettek el valami jó rendes kávézóból, porcelán csészék vannak, és akkor és az elején, hogy izgulhattak, és aztán persze azért buktak le, mert már nagyon elszállt a fejük, és már így nyomultak előre óvatosan, meg már Budapesten is próbálkoztak, nem csak Balatonnal, de hogy ez mekkora már, nem? Hát szerintem ez ilyen női létnek ilyen, mikor már nagyok a gyerekek, amikor már egyedül vagy újra barátnőkkel, és hogy akkor, szóval valamilyen sztorit szeretnék megírni, hogy ez nekem annyira, most ilyen, ez a feel good, hogy van benne valami erő, a nő, amikor kreatív, a nő, amikor kijön ebből a klasszikus hagyományba vett, hogy a nő akkor áldozat, a nő akkor az valamibe beleszorítják, és akkor nem, ezek egyedül voltak, és akkor ők voltak a bűnözők, so-called. De hogy ez ilyen cuki sztori, és valami ilyet akarok írni.
Hát nagyon szeretettel várjuk, és szerintem nincs is több kérdésünk, mert nyilván lenne még több ezer, de szerintünk ez most így tök kerek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és beszélgettél velünk.
Én is nagyon köszönöm nektek.
És akkor várjuk a nyugdíjasok, akiknek már minden mindegy feel good könyvedet.
De előtte még jönnek a petesei donorok, és az...
Amit meg szintén nagyon várunk, mert én hatalmas fangirl vagyok, szóval tényleg nagyon köszi, hogy ilyen témákkal foglalkozol.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.